Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Frissen tette közzé harmadik negyedéves tényszámait a Richter Gedeon NRT, és számos izgalmas aspektusa van ennek a gyors jelentésnek. Itt van a stúdióban Réti Róbert, a Richter befektetői kapcsolatok és ESG vezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Hogyha megnézzük az azonnali reakciót a jelentésre, akkor a csütörtöki napon egy látható mínuszba került az árfolyam. 3,6%-os csökkenés volt megfigyelhető. Mennyire kapcsolható ez közvetlenül össze a gyors jelentéssel? Ti hogyan láttátok a folyamatokat, illetve a reakciót?
Általában nem szeretünk rövid távú árfolyam mozgásokat kommentálni, és nem is ezzel foglalkozik a vállalat vezetése, de valószínűsíthető, hogy a harmadik negyedéves várakozástól elmaradó eredményeknek erősen volt köze az árfolyam alakulásához is. Sajnos a harmadik negyedév nem teljesen úgy sikerült, ahogy terveztük, és a fő eredménysorokban az elemzői várakozásokat alulmúltuk ebben az időszakban. Bár azt gondolom, hogy sikerült egy pozitívabb jövőképet felvázolni, illetve rámutatni, hogy a csalódást keltő eredmények okai túlnyomó többségben feltételezhetően átmenetiek, és akár már a negyedévtől kezdve ezek részben vagy teljes egészében eltűnhetnek.
Beszéljünk is akkor mélyebben ezekről a folyamatokról, amire itt már utaltál. Ugye egyrészt megfogalmaztatok egy 2025-re vonatkozó előrejelzést még az év elején. Ahhoz képest, hogy látjátok, mennyire sikerül ezeket teljesíteni a főbb eredmény sorokon? Kezdjük talán az árbevétellel, és akkor utána szerintem jobban érthetővé válik, milyen eredmény soron volt egyébként ez a negatív meglepetés.
Igen, a harmadik négy év után hozzá kellett nyúlnunk az éves előrejelzéseinkhez. Az árbevétel soron a korábban 2,3-2,4 milliárd euró sávba tett árbevételt. 2025-re ezt most ennek a sávnak az aljára tesszük, tehát véletlenül 2,3 milliárd eurót meg fogja közelíteni az árbevétel. Az az árbevétel tömeg, ami a harmadik negyedévből hiányzott, az nem fog visszajönni a negyedik negyedévbe, tehát emiatt kellett hozzányúlnunk az árbevétel előrejelzésünkhöz. Ennél egyel pozitívabb, hogy a clean EBIT, a tisztított működési eredmény soron talán a legfontosabb, de a másik ilyen fontos jelzőszám, amire közzé teszünk várakozásokat. Itt csak nagyon-nagyon picit kellett változtatnunk. Itt eddig azt mondtuk, hogy 10% körüli növekedés, most ezt pontosítottuk 8 és 10% közötti növekedés. És az oka annak, hogy az eredmény soron talán továbbra is majdnem ugyanannyira pozitívak vagyunk, mint eddig, hogy a költség oldalon azért voltak beavatkozási lehetőségeink és beavatkozási pontok, hogy ellensúlyozzuk az árbevételnél történő elmaradást. És én nem is különböző eredménysorokon történő elmaradásról beszélnék, inkább a negyedév egészét tekintve egy kettősséget emelnék ki, hogy az innovatív üzleteinkben teljes mértékben hoztuk a várakozásokat, ez a nőgyógyászat és a neuropszichiátria. A Vraylar ugyanolyan jól teljesít, mint eddig, az EBVI most már idén másodjára is megemelte az egész éves várakozásait a Vraylarral kapcsolatban, annak ellenére, hogy az amerikai szövetségi betegbiztosítási rendszer változásai miatt van egy kisebb negatív várhatás prognosztizálva az évre, és a nőgyógyászat is továbbra is kétszemjegyű növekedést produkál összhangba a várakozásainkkal, és rendkívül erős teljesítményt hozva azokba a fókuszterápiás területekbe, amik eddig is jól teljesítettek, és a jövőben is a húzóerői lehetnek a nőgyógyászatnak, az elsősorban az endometriózis, a menopóza és a medvességkezelés is. És ugye a másik, tehát az alapvető készítmények, a hagyományos generikus üzletág, illetve kisebb részben a biotechnológia, ez a két üzletág volt, ahol viszont valóban voltak problémák, és ez a két üzletág teljesített az előzetes várakozáshoz képest most átmenetileg gyengébben.
Azzal talán a befektetők többsége már tisztában van, hogy a Vraylar az egy kulcs terméketek. Én azt gondolom, sokan azt is tudják, hogy zajlik egyébként egy Vraylar 2.0-nak elkeresztelt fejlesztésetek is, ami majd, ha minden jól megy, akkor át tud lépni egy további, egy magasabb szintű kísérleti szakaszba. De talán azt világítsuk meg egy kicsit, hogy mennyire fontos jelenleg a Richter szempontjából, mondjuk a Vraylar és a Vraylar 2.0. Itt gondolok nem csak az idei évre, hanem az előttünk álló időszakra is.
A Vraylar az a számokból látszik, hogy az árbevételnek is jelentős részét hozza, illetve a működési eredményünknek meg több mint felét hozza, és még mindig növekvő pályán van. Most ünnepeltük a 10 éves évfordulót az amerikai törzskönyvnek. 10 éve van piacon, még mindig 2 számjegyű növekedés produkál, ez teljesen egyedülálló. A legnagyobb atipikus antipszichotikum már nőtt a Vraylar az elmúlt 10 évben, nem kismértékben az EBV munkájának. És ez nyilvánvalóan már most is nagyon fontos, és a szabadalom lejártáig 2029. szeptember vagy 2030. március, ha kapunk hosszabbítást, ez még növekvő mértékben fog hozzájárulni az eredményességünkhöz. És pont amiatt, hogy ez az eredmény és árbevételben el fog tűnni, rendkívül fontos, hogy dolgozzunk az utánpótláson, az úgynevezett kutatásfejlesztési pipeline-on, originális kutatáson a neuropszichiátria területén. És itt jön képbe a Vraylar 2.0, ami jelenleg a legelőre haladottabb stádiumban, kutatási fázisban lévő molekulánk. Ez is az EBV-vel partnerségben fejlesztett molekula. Most második fázisú klinikai tesztek zajlanak, 2 indikációban is. Az egyik egy éve indult, a másik idén májusban. És ha minden jól megy, ezek közül az egyik indikációban már jövő év végére, tehát 2026 végére átléphet az utolsó, a harmadik fázisú klinikai tesztekbe ez a molekula. És ha innentől is minden jól megy, ami még rengeteg feltételezésen alapul, akkor 2030 körül lehet ebből a molekulából egy törzskönyv és egy piacképes termék. Talán egy picivel később, mint ideális lett volna, de pont a Vraylar lejárata utáni időszakban piacon lehet majd egy újabb készítményünk ezen a terápiás területen.
Ígéretes tehát a kutatás fejlesztési potenciál, nem csak egy molekuláról van szó, amivel jelenleg foglalkoztok, de ugye említetted, hogy a Vraylar 2.0, ami a legelőrébb tart ebben a kutatási fázisban. Hogyan látjátok most ezt a kutatásfejlesztési portfóliót, akár mekkora eséllyel robbanhat be ezek közül bármelyik olyan termék később, ami valóban egy húzó névvé, egy húzó termékké tud válni?
Az elmúlt évnek volt egy óriási eredménye a mi kutatásfejlesztés tevékenységünk szempontjából, hogy az EBV-vel aláírtunk egy második együttműködési megállapodást. Ez újabb 3 partneres projektet jelent preklinikai fázisba. Ez csatlakozik ahhoz a másik 2 projekthez, amit egy 2022-ben aláírt megállapodást tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy összesen most már 5 közös partneres projektje van a Richter neuropszichiátriai originális kutatásának. Ilyen még soha nem volt a Richter történetében, hogy ennyi projekt ilyen korai fázisban már egy partnerrel közösen történjen megvalósítás. Ez azért fontos a mi szempontunkból, mert egy világméretekben is jelentős gyógyszeripar cég ad egy külső kontrollt, egy külső validációt arra a kutatási tevékenységre, amit végzünk. Ezen 5 projekt közül, ahogy említetted, a Vraylar 2 az, ami most legelőre haladottabb állapotban van, fázis 2 klinikai kutatásban. Ebben a stádiumban még a statisztikai valószínűsége egy molekulának, hogy gyógyszer lesz belőle, viszonylag alacsony, nem több, mint 20-30%, főleg az ideggyógyászat, neuropszichiátria az amúgy is egy kockázatosabb kutatási terület. Itt talán egy fontos adatpont, esemény lehet majd jövő évben, ha minden jól megy, és át tud lépni fázis 3-ba, ez szokott az a pont lenni, amikor a piacok is, a befektetők is elkezdenek foglalkozni a molekulával. Itt már statisztikailag is értelmezhető valószínűségekről beszélünk, hogyha odáig eljutunk, akkor már viszonylag jó esélyek lehetnek arra, hogy egy újabb készítménnyel az amerikai piacra tudunk majd lépni.
Hogyha összehasonlítjuk a Richternek az árfolyam teljesítményét, és főleg itt az elmúlt 1-2 évre fókuszálunk, van a régióban egy jelentős versenytársnak tekinthető szereplő, a szlovén tőzsdén jegyzett Krüka, aki a Cetop Indexnek is ugyanúgy tagja, mint a Richter. És hát a Krüka az egészen jelentős szárnyalást tudott bemutatni. Most, hogyha csak 2024 elejétől nézem ezt az árfolyam csártot, akkor nagyságrendileg 100 euróról most már 200 euró fölé tudott mozdulni az árfolyam, tehát lényegében több mint duplázódott ezen az időtávon. Mi lehet az oka annak, hogy ehhez hasonló teljesítményt másfél szűk két évet nézve a Richter nem tudott felmutatni? Mennyire tekinthető egyébként közvetlen versenytársnak a Krüka, és mennyire kereshető akár az eltérő üzleti modellben ez a különbség?
Árfolyamokról beszélünk, és ez nem könnyű kérdés, vagy nem feltétlenül érezzük a mi feladatunknak megmagyarázni ezeket a különbségeket, de ami kijelenthető, hogy azért a tevékenységi kör tekintve ugyan van átfedés, de más piacokon és más terápiás területeken tevékenykedik a Richter és a Krüka. A Krüka egy generikus gyártó, a piacait tekintve valóban jelentős átfedésben mi generikus üzletágunkkal, de ők semmilyen más üzletágban nincsenek jelen, és nincsen amerikai jelenlétük se. És akkor, ha már egy dolgot kell mondani, akkor, és ez elsősorban az idei év relatív teljesítményére adhat részben magyarázatot, azt úgy érezzük, hogy az Egyesült Államok beli gyógyszeripart érintő, szabályozást érintő bizonytalanság, változások, bejelentések jelentős ellenszelet okoztak a gyógyszeriparnak általában, főleg a Big Pharmának, a nagy gyógyszergyártóknak, illetve azon kisebb és közepes méretű cégeknek, akik jelentős az amerikai kitettsége, és mi ezek közé tartozunk. A Krükának ilyen kockázatok, vagy ilyen események nem gátolták az idei teljesítményét. Ezen kívül meg valóban egy minőségi, jól működő generikus versenytársa a közép- és kelet-európai piacokon, ahol mi is jelen vagyunk.
Évek óta visszatérő téma, hogy a Richter egy nagyon jelentős készpénzállományt tart a mérlegében. Emlékeim szerint már évtizedek óta így van. Mi az oka egyébként annak, hogy a menedzsment, illetve az azóta már részben cserélődő menedzsment is úgy ítéli meg, hogy ez egy optimális tőkeszerkezet a Richter számára?
Több oka is van. Valóban a Richter hagyományosan egy konzervatív tőkeszerkezetét, finanszírozási politikát folytat. Ha jól tudom, tőzsdére lépés óta, vagy a privatizáció óta szerintem jelentősebb hitele, főleg nettó hitel állománya a Richternek nem volt. Talán két komolyabb oka van a készpénzállománynak. Az egyik az a gyógyszeripar sajátosságaiból adódik. Vannak bizonyos olyan kockázatok, amik kis valószínűséggel történhetnek, de ha történnek, akkor nagy hatásuk lehet. Most elég mondjuk a mi esetünkben az ESMIA piacról történő kivonására gondolni. Illetve azok a gyógyszerűpi cégek, akik originális kutatással foglalkoznak, mint mi, ezek olyan nagy kockázatú kutatási tevékenységet, amely nem célszerű hitelből finanszírozni. Valószínű, a kedves hallgatók sem vennének föl hitelt olyan várható kiadásokra, aminek a statisztikai sikeressége vagy megtérülése az bizony elég alacsony, és az originális kutatás, főleg a neuropszichiátriában például ilyen. A másik oka a készpénzállomány tartásnak az pedig a pénzügyi rugalmasság biztosítása, kapcsolódva a Vraylar szabadon bejárat után kieső árbevétel és eredmény tömeghez nagyon aktívan keressük azokat a növekedési lehetőségeket, amiket akvizíciók vagy külső innováció bevonásával tudunk megragadni, és ehhez ad rugalmasságot ez a készpénzállomány. Az elmúlt évben több akvizíciót is sikerült végrehajtani, az idei évben sajnos még nem, bár közel voltunk két jelentős tranzakcióhoz is, de rajtunk kiválókunk miatt sajnos azok nem sikerültek, úgyhogy ez a másik oka, mindig szeretnénk képesek lenni arra, hogy rövidebben mozgósítani tudjunk viszonylag nagyobb készpénztömeget, hogyha olyan lehetőség adódik.
Mennyire ítélitek meg sikeresnek az elmúlt évek akvizícióit, és milyen üzleti területekre fókuszálnak elsősorban ezek az akvizíciók?
Azt gondolom, mi elégedettek vagyunk. A két nagy akvizíció, az egyik a Mitra volt, egy belga innovatív nőgyógyászati cég, aminek pénzügyi nehézségei voltak, viszont velük volt üzleti kapcsolatunk, úgyhogy ez részben defenzív is volt ez a tranzakció, mert meg kellett védenünk azokat a termékeinket, amik a Mitrához kapcsolódtak, Mitrától licenszeltük, ez a Drovelis innovatív fogamzás gátló készítmény, illetve egy fejlesztés alatt álló és most engedélyezés alatt álló másik gyógyszer, a Donesta, de egyben offenzív is ez a tranzakció, mert a Mitra akvizíció adott lehetőséget arra, hogy a nőgyógyászatban belépjünk az originális kutatás területére, ami eddig a Richternek nem volt. A Mitrától átvett kutatók adják azt a gerincet, ami Belgiumban új kutatói bázis kialakítását segítette, és ez jelentheti majd a Richternek a 30-as évek utáni következő növekedési fázisnak az alapját. Úgyhogy ez rendkívül fontosnak gondoljuk, fontos ahhoz, hogy nőgyógyászati ambícióinkat teljesíteni tudjuk, és eddig nem is csalódtunk, és nem is gondoljuk, hogy csalódást okoztunk ezen akvizícióval. A másik pedig a németországi partnerünk kivásárlása volt, ez a Helm akvizíció, a német biotechnológiai üzem, ami szintén azt gondoljuk, hogy ez olyan eszköz volt, amit jól ismertünk, emiatt mi jobb tulajdonosa vagyunk annak az eszköznek, mint bárki más, és általában azokat a lehetőségeket keressük, amik illeszkednek a stratégiánkhoz, ahol el tudjuk magyarázni, hogy miért vagyunk jobb tulajdonosok, mint az eladó. És a kérdésekre válaszolva, hogy milyen területeket nézünk, elsősorban a nőgyógyászat az, ahol szeretnénk kívülről is behozni projekteket, termékeket, lehetőségeket. Ugye ez is egy általános jelenség a gyógyszeriparban, hogy nincs annyi belső előforrás, hogy minden ambícióit, kutatási, fejlesztési ambícióit kielégítsen, ezért a gyógyszercégek, nagyok is, közepes méretűek is, egyrészt van egy belső innovációs képességük, ez az R&D, vagy K plusz F kiadások, de sokszor hasonló mértékű erőforrást áldoznak külső innovációra, tehát startup cégeket vagy projekteket, érdekesebb kutatásokat, platformokat akvizícióval behozni. Ugyanezt a stratégiát próbáljuk követni. Most már van egy belső kutatóbázisunk nőgyógyászatban, de még nincs hozzá pipeline, és folyamatosan keressük a projekteket, azokat az érdekes molekulákat, termékeket, amik kiegészítik a nőgyógyászati portfóliónkat, azokon a terápiás területeken, amikre fókuszálunk.
A márciusban közzétett hosszú távú stratégiátokban egy stabilan emelkedő osztalékpályát, várható osztalék kifizetést fogalmaztatok meg. Van-e esetleg e tekintetben változás, illetve beszéltünk a jelentős készpénz állományról, lehet-e erre az osztalékon felül még adott esetben saját részvényvásárlásoknak?
Ennél komplexebb a tőkeallokációs modellünk és az ebből levezethető osztalékpolitikánk. Azt mondtuk, hogy egy 200 millió eurónyi alaposztalékot, vagy minimum osztalékot még akkor is fizetni fogunk, vagy szeretnénk fizetni, amikor a Raylar elveszti a szabadalmát, és egy jelentősen alacsonyabb készpénz termelő képességgel fog rendelkezni a cég átmenetileg ott a 30-as évek elején. Ezen kívül a kifizetési hányadra ezt a 30-50% közötti sávot adtuk meg, ami nagyjából itt volt eddig is, és azt mondtuk, hogy amíg a Raylarból egyre több pénz jön, addig értelemszerűen az osztalék is várhatóan emelkedni fog ezen sáv kifizetési arány megtartásával. És még egy dolgot mondtunk, hogyha nem tudnánk akvizíciós célpontokat találni és sikeres tranzakciókat megvalósítani, akkor a készpénz állomány nem hagyjuk, hogy örökké nőjön a végtelenségig, hanem egy bizonyos szint fölött további juttatást adnánk ebből a készpénz állományban a részvényeseknek. A saját részvény vásárlás továbbra is van felhatalmazása az igazgatóságnak a közgyűléstől. Időről időre vizsgáljuk ennek a lehetőségét. Ennél többet most aztán erről nem tudok mondani. Tehát van rá lehetőség, most nincsen viszonylag visszavásárlási programunk jelen pillanatban.
Hogyan látja a menedzsment a részvények árazását, értékeltségét? Azért is merem ezt megkérdezni, mert több évtizedes elemzői múltad van, tehát biztos, hogy aktívan foglalkozol egyébként azokkal a modellekkel, elemzői célárakkal, amit független elemzők a Richterrel kapcsolatban jeleznek. Ezek az elemzések, várakozások mennyire vannak összhangban azzal, amit ti láttok?
Jelenlegi árazás tekintetében mindenképpen azt gondoljuk, hogy ennél többet ér a Richter. Viszont azt is gondoljuk, és tudjuk, hogy ehhez nekünk is többet kell tenni. Azt gondoljuk, hogy a hosszú távú stratégia közzétételével együtt publikált céljainkkal kitettünk mindent az asztalra. Azt is megmondtuk, hogy hol tartunk most, és hova szeretnénk elérni 5 év múlva és 10 év múlva. Ezek nagyon komoly ambíciók, főleg a Vrayláron kívüli világba, a többi üzletágunkba. A jelenlegi jövedelmezősége ez az üzletágaknak messze nincs még azon a szinten, ahol azt gondoljuk, hogy lennie kell majd, és erre van 5 évünk, hogy ezt a különbséget eltüntessük, vagy ezt a részt bezárjuk, és ezen dolgozunk. Ezt évről évre viszonylag könnyű lesz mérni, hogy hol tartunk ezen az úton. Gyakorlatilag egy 10%-ponnyi jövedelmezőségű különbséget kell eltüntetnünk. Azt mondtuk, hogy durván picit 10% alatt volt a működési eredményhányad 24-ben, és ezt a 2030 körülre, 20% körülre kell emelnünk. Az elemzői célárakkal különösebb problémánk nincsen. Az elemzők úgy látjuk, hogy bíznak a Richterben és a menedzsmentben, de azt is látjuk és értjük, hogy ezeket az ambíciókat nem mindenki féli teljes mértékben megvalósítanak, tehát magyarul le kell szállítanunk a célokat, és akkor valószínűleg az árfolyam is egy másik szintre fog kerülni.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba. Réti Róbert, a Richter befektetői kapcsolatok és ESG vezetője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen én is.
Ez még mindig a prémium kategória.